Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Kezdjük meg esti alkalmunkat a 395. számú dicséretünk mindhárom versét énekelve. 395. számú dicséretünket énekeljük végig. A 395. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát.
Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Hitünk karja úgy ölelje, édes megváltónkat át. Ő fejünk mi néki tagja, ő a fény mi színei, mi cselédek, ő a gazda, ő miénk, övéi mi. Szeretetben összeforva, egy közös test tagjai.
Tudjunk egymásért harcolva, ha kell vérünk ontani. Úgy szerette
földi nyáját, s halt megértünk, jó Úrunk. Fájna néki, látva minket, hogy szeretni nem tudunk. Nevelj minket egyességre, mint atyáddal egy te vagy. Míg egyé lesz benned végre minden szív az ég alatt. Míg szent lelked tiszta a fénye, lesz csak fényünk és napunk, s a világ meglátja végre, hogy tanítványid vagyunk.
Imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy keresel bennünket, és szólsz az igén keresztül, kit azért, hogy felébresz, aki a halál álmába alszik, kit azért, hogy mozgósíts, aki meglankadt, kit azért, hogy hitre gyújjon végre a szíve, te tudod, hogy kinek, mire van szükséges, milyen lelki-szellemi állapotban van. Köszönjük, hogy szól az ige, ez a mi egyetlen nagy reménységünk, hogy beszélsz. Légy hozzánk irgalmas, és tegyél bennünket alkalmassá arra, hogy a te beszédedet befogadjuk, és a te beszédedet el tudjuk hinni. Áldott legyél ezekért az estékért, amikor a mi megváltó Úrunknak, Krisztus Jézusunknak csodálatos főpapi imáját olvashattuk, hallhattuk, és figyelhettünk rá. Hadd figyeljünk még ma este is, hadd gazdagodjunk, hadd legyünk többek általa, hadd legyünk hasznosabb eszközök a kezedben. Amen. Kedves testvérek, az ötödik esténél tartunk, ez a záró esténk. János evangélium a 17. részéből olvastuk minden este az igét, Jézus főpapi imádságából. Most az utolsó szakaszt olvasom, a 20. verssel kezdődik, és a fejezet végéig tart, tehát a 26. verssel zárul. De nem csak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, melyet nékem adtál, őnékig adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiképpen engem szerettél. Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet, melyet nékem adtál, mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt. Igazságos atyám, e világ nem ismer téged, de én ismerlek téged, és ezek megismerik, hogy te küldtél engem, és megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek. Kedves testvérek, arra gondoltam, hogy záró alkalmunkon azoknak a kedvéért, akik nem tudtak bekapcsolódni a hét estéjén, hiszen az evangelizációink alkalmával sokszor tapasztaltam ezt, hogy voltak olyanok, akik egész héten nem jártak, nem tudtak eljönni a templomba, csak a hét végén. Nyilván most is lehetnek olyanok, akik csak a hét egy-egy estéjén kapcsolódhattak be, vagy éppen csak ma este. Azoknak a kedvéért röviden szeretném összefoglalni ezt az egyébként csodálatosan egységes, egy imádságot, Jézus Krisztus főpapi imádságát, amit halála előtt az atyának mondott. Először az Úr Jézus a személyéről és a küldetéséről számol be az Istennek az imádsága elején. És ezt mondta, elvégeztem a munkát, melyet rám bíztál, hogy végezzem azt. És meg is magyarázta, hogy ez a munka az volt, hogy dicsőítsem a te nevedet. Mi a munka alatt nem nagyon ilyesmit értünk. Dicsőíteni. Márpedig Jézus tökéletesen tudta, hiszen a mennyből jött, az atya megbízásával érkezett, igazán egy nagy feladata volt ezen a világon, hogy dicsőítse az emberek között az atya nevét. Szolgálatának kezdetétől, földi szolgálata, szorosan vett végső pontjáig, a nagypénteki kereszthalálig, minden szavával, mozdulatával, tanításával, minden tettével, gyógyításával, vigasztalásával, a tisztátalanok megtisztításával, az elesettek fölemelésével, a megalázottak megsegítésével, mindig ugyanazt az egy dolgot végezte, mint munkát, hogy azokon a nyomorúságos életeken, ebben a poros világban, azokon az életeken megdicsőítse az Istent. Hogy egy elesett, nyomorult is csodálatosan mássá lehet. És meglátszódik rajta az összetörettetett, meggyalázott, bűnök mélységeibe összekoszolt arcán, lelkén, valami más, hogy minden újjá lett, mert megdicsőült rajta maga az élő Isten. Amikor ezen a földön valaki bármilyen állapotban Isten lelke által utolértetik, új életet kap, hitre jut, akkor elkezdődik valami, ami azt jelenti, hogy kezd rajta Isten csodálatos hatalma megdicsőülni. Példák sokaságát hoztam ide, hiszen tudjátok, ti magatok is az Új Szövetség teli van emberekkel, akik a mélységek mélységeit járták. Most csak egyet hadd említsek a János evangélium 8. részéből, amikor azt a házasság törésen tetten ért asszonyt viszik a templomba Jézushoz, Jézus tudja a törvényt, halálra kell ítélni, mert Mózes ezt mondta. Gondoljátok el, hogy milyen mélyen megalázott állapotban lehetett az a nő, emellett halálfélelemben lehetett ez a nő, szörnyűséges állapotban, nyilván egy fiatal nőről volt szó. És ezt a megalázott, összetört, bűnben önmagát beszennyezett életet Jézus milyen gyöngéden formálja át, és egyszer csak meglátszik rajta az Isten dicsősége. Hol vannak a te vádolóid? Körülnéz, és azt mondja, nincsenek. Én sem vádollak. Ez az, amikor valakinek az életén megdicsőülhet az Isten. Értitek? Jézus tehát először hálát ad Istennek, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, dicsőítettelek téged ezen a világon. Egy olyan világba dicsőítette, ahol Isten ügye iránt közöny és gyűlölet tartotta fogva az embereket. És testvérek, ez a világ nem változik, csak rosszabb lesz. Közöny és gyűlölet veszi körül az Isten nevét ma is, és az ő gyermekeit is. És Isten ebben az ellene forduló, őt gyűlölő világban, vagy éppen iránta teljesen közönös világban, ma is emberi életeken megdicsőíti az élő Isten nevét. A munkáját végzi ilyenkor. Dicsőítettelek téged. Igen, kedves testvérek, egyedül Jézus élete, tanításai, szolgálata, majd kereszt halála dicsőítette az Istent, mert mi nem tudjuk dicsőíteni az Istent. Soha nem tudjuk igazán dicsőíteni az Istent. Soha. Ha akarjuk, akkor sem. Ezen a világon egyedül Jézus élt Istent dicsőítő életet. Ne dicsekedjen senki, ne tartsa magát és a maga kereszténységét senki se sokra, hogy azt gondolja, hogy azért itt számot lehet vetni, hogy voltak nagyszerű dolgai az én keresztény hívő életemnek. És azt talán dicsőítette az Isten, nem dicsőítettük őt. Egyedül Jézus tudta dicsőíteni az atyát, hogy a nyomorult emberi életeken fölragyogtatta az élő Isten valóságát. Ezt a szolgálatát Jézus a mennyben is végzi, azóta is végzi. Ezután, ez volt a második este, bizonyságot tett Jézus az atyának arról, hogy elvégezte a munkát egyedül a földön, és megdicsőítette az Istent, majd Jézus a tanítványairól kezd beszélni. És azt mondja, megjelentettem a te nevedet, azoknak ebből a világból, akiket nékem adtál, a tiéd voltak, de nékem adtad őket. Az ember, amikor olvassa az evangéliumban, hogy hívja el Jézus a tanítványokat, nem is érti akkor ezt a mondatot. Hát nem Jézus választotta ki őket, nem Jézus hívta el őket, nem Jézus mondta, hogy gyere és kövess engem, de igen. De Jézus közben tökéletesen tudta, és itt az főpapi imába elmondja, hogy a tiéd voltak, és nekem adtad őket. Jézus egyetlen egy szép beszédet sem tart, se Péterért, se Jánosért, se Tamásért, hogy elhívja őket. Nem mond szent beszédet Máténak, a vámszedőnek. Csak odáll a halászok mellé, és azt mondja, hogy gyertek, odáll a vámszedő asztalához. Lévi, gyere, Máté, gyere. És azok fölállnak, és apát, anyát, hálót, hajót, eddigi életüket, mindent egy szó nélkül ott hagynak. Mint akik tudják, érzik, sejtik, hogy predestinálva vannak arra, hogy tanítványok legyenek. Milyen érdekes, hogy Jézus nem akarja meggyőzni őket, tudja, hogy a mennybe ezek eldőltek. Neki most csak egy dolga van, összeszedni őket. János, Péter, Tamás, gyertek velem, és azok elindulnak. Igen, egyikőjüket sem nyerte meg Jézus semmivel. Egyszerűen azért, mert ők Isten országába már előre ki voltak választva. Volt már róluk egy előzetes mennyei végzés minden tanítványról. És ez a végzés előbb történt meg, mint hogy Jézus egyáltalán megszólította őket, és kimondta a nevüket. Ezért van aztán, hogy mindenfajta fenntartás nélkül mindegyik megy. Egyik sem mondja, hogy várjál azért, uram, beteg otthon a nagymama, vagy a feleségem, nincs jól most. Nem, szó sincs róla. Azt olvasok, mindegyik egy szó nélkül ment Jézus után. Akiket a világból nekem adtál, a tiéd voltak, és nekem adtad azokat. És megköszöni őket az Istennek itt az imádságban. Jézus úgy nézett erre a mi haszna 11-re, hogy ez mind ajándék. Hogy ez mind ajándék. És tudjátok, ha az ember eszébe veszi, hogy végül is az Isten országa építésében, ez alatt a 2000 év alatt, kik lettek Jézus tanítványai, miből lettek azzá, és lettek ajándékká az Isten ügyének. Ebből az énekes könyvből tudjátok, hogy a zsoltárokon túl tudjátok, mely énekeket szeretjük a legjobban? Azokat a végén lévő urvacsorán énekelt dicséreteket. A javarésze kocsmadal volt. Angol, ír, skót, kocsmadal. Csak aki szerezte, megtért, és a dallam megmaradt, és megírta rá a szent szöveget. Mi olyan emberek énekeit énekeljük, akiket megjelent Isten dicsősége, akiket nekem adtál. És Jézus most megköszöni az atyának ezt a 11-et. És semmi kétség nincs Jézusban afelől, hogy ezzel a javarészt írástudatlan 11-el az egész keresztény ügy tökéletesen végig fog menni. Hát ez hihetetlen. És ráadásul a pünkösdi eseményig Jézus olyannak látja ezt a 11-et, és láttatják az evangéliumok, hogy Jézus mond valamit, és utána hazamennek, és megkérdezik, hogy uram, mit jelent ez? Mondd már el nekünk, fogalmuk sincs. Fogalmuk. Nem is értik Jézust. Végül Jézus azt is kénytelen kimondani, hogy ti is el akartok hagyni engem. És Jézus itt rögtön a kezdet kezdetén, és majd most itt az imádságában persze a végén, megköszöni az Istennek, hogy pont ezt a 11-et kapta. Ekkor még nincs pünkösd. Ekkor jön még majd nagy csütörtök és nagy péntek, amikor elszaladnak, az egyik elárulja, a másik megtagadja, a többi mind meglép mellőle, csak János marad meg. És megköszöni őket. Amikor Jézus megkapta őket, tudta, hogy az atya kiválasztotta és neki adta, akkor Jézus pedig megjelentette nekik az Isten nevét, és azokat a beszédeket adta a szájukba, mondja, hogy majd azokat mondják, amiket Jézus tanított nekik. Fantasztikus dolog lesz. Még egyszer, írástudatlan emberek. Halat fogni tudtak, de prédikálni? Honnan ismerték az Ószövetség csodálatos tanításait, amikor idézik? Soha nem olvasjuk előtt, hogy templomba járók voltak. Soha. Az én beszédeimet nekik adta. És erre a tanítványoknak mi volt a feladatuk, mit munkál ki bennük Jézus? Hogy az én beszédeimet befogadták, megismerték, aztán elhitték. Nagyon fontos volt, beszéltünk róla, befogadták, befogadt, minden itt kezdődik. Mint a gyerekkel elfogadnunk Isten beszédét. Semmi okoskodás. Amíg föl nem adod az eszedet, az értelmedet, és nem kezdesz okoskodni, hanem hagyod, hogy Isten ezt mondta, és én azt befogadom, addig sose nyílik meg a Biblia előttünk. Hiába olvasod. Aztán megismerték, először befogadták, az ige élni kezdett bennük. Belülről kezdte megismertetni velük Isten csodálatos valóságát, és egyszer csak lehullott a szemükről a hályog, és meglátták, hogy ez a Jézus. Péter kimondja, te vagy a Krisztus, az Istennek fia. Péter ezt nem test és vér mondta el neked. Ez már belülről jön. Isten lelke munkája az ige nyomán. És végül elhitték Jézus igéit és magát Jézust. Aztán a harmadik alkalommal arról beszéltünk, hogy Jézus nagyon tudatosan mindent megelőzően és mindenkit megelőzően a tanítványaiért mondja a kérő imádságot. Én ezekért könyörgöm, mondja Jézus, a tanítványaimért könyörgöm, atyám, nem a világért. Beszéltünk erről, hogy milyen feszültség látszik ebben, hát Jézusnak nem fontos a világ. Hát mi az, hogy a tanítványaiért? Hát mit jelent akkor, hogy úgy szerette Isten a világot? Mit jelent az, hogy keresztél azt mondja, ímé az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit? Hogy mondhatta Jézus? Hogy én ő érettük imádkozom hozzád, atyám, a 11-ért, akik még megmaradtak. A 11-ért. És nem a világért. Ki mondja Jézus? És nem a világért imádkozom. Vajon miért van ez így? Jézus nagyon tudatosan mondja ezt, és nagyon tudatosan teszi ezt. Fölállít egy sorrendet, és ebben az övéi az elsők, ő érettük könyörgök, és nem a világért. Miért? Azért, mert rájuk van igazán nagy szükség. Ők, Jézus szerint a mag, amit a tönkremendő világ szántóföldjén el kell vetni, hogy kihajtsanak és teremjenek. Ezért meg kell őket őrizni. Uram, én ő érettük könyörgök, hogy megmaradjanak, mert a világnak egy esélye van, és benne az egyháznak egy reménysége van, hogy vettetik a mag. Én ezt rájuk bíztam. Azt mondja Jézus, az én beszédemet a szájukba adtam. Ezért mondja Jézus azt is, hogy ti vagytok a só, ti vagytok a fény. Azt mondja Jézus, hogy az én beszédeimmel együtt odaadtam a teljes hatalmamat. Hihetetlen. Gondoljátok el, 11 ilyen embernek azt mondja Jézus ebben az imádságban, hogy atyám, teljhatalmat adtam nekik. Amit a földön megkötnek, a mennybe kötve lesz. Amit a földön megoldanak, a mennybe is oldva lesz. És nekik adom a kulcsot, hogy bezárják a poklot, és megnyissák a mennyet. Fantasztikus. A 11-ért imádkozik. Érettük könyörgök. Érettük könyörgök, atyám. Ennek a 11-nek életben kell maradnia, mert ez a világ egyetlen esélye. Tudjátok, hogy mit jelent ez a 21. században itt Európában? Hogy a világ egyetlen esélye az egyház megmaradása. Tudjátok, hogy mit jelent, amikor vannak államférfiak, akik harcolnak a kereszténység és a keresztény egyház megmaradásáért? Az azt jelenti, hogy ők tudják egyedül, hogy ennek a világnak nincs más esélye, csak az egyház. Nincs más esélye. Csak a Krisztus egyháza. A mag, a só, a fény, akik az ő gyermekei. Én ezekért könyörgök, mondja Jézus a főpapémába. Tartsd meg őket! Uram, vigyázz rájuk! Rajtuk múlik a világ sorsa. Drága keresztény testvérek, el kell hinni. És hálásnak kell lenni az élő Istennek, ha már az egyház nem szólal meg ebben a tekintetben. Mégis vannak olyan államférfiak, akiknek a szívét megnyerhette Isten, és értik, hogy az egyháznak meg kell maradnia. Mert az a világ megmaradása záloga, és az egyház megmaradásának a záloga, és Jézus kijelent, hogy nem engedi, hogy elgyomosodjon a világ. Magot vetni kell. Nem engedi Isten, hogy az összes őszi és tavaszi rózsát elpusztítsák, hogy a mező liliumait letapossák. Az igét hirdetni kell, mert abban van Isten életet adó ereje és hatalma. És végül beszéltünk arról, hogy Jézus azt mondja, hogy atyám, én érettük, oda szentelem magam, és ez nagypénteken megtörténik. De kér, ehhez kötötte Jézus valami hallatlan dolgot az atyától, amikor így folytatja az imát. én érettük oda szentelem magam, hogy ők is megszenteltekké legyenek. Ez egy fantasztikus dolog. Azt kéri az atyától, atyám, ruházd át az én szentségemet az én tanítványaimra, mint egy ruhát tedd rá, mindegyikre. Mert a mennybe semmi tisztátalan nem mehet be. Csak ami Jézus vére által meg van tisztítva. Nincs egyetlen tanítványnak se magától semmilyen szentsége. És nem is tudjuk magunkat semmiképpen szentté tenni. Nem tudjuk magunkat megszentelni. Azt mondja Jézus, én oda szentelem magam. Nagypénteken ez történik. De atyám, ruházd át rájuk az én szentségemet. Elképesztő, amit Jézus kér. Én érettük, oda szentelem magam. Ruházd át rájuk az én önmegszentelődésemet, az én szentségemet. Így legyenek ők is szentekké. Amikor beszélünk a szentség kérdésre, meg legyetek szentek, mint a ti mennyei atyátok szent. Mit jelentenek ezek? Vakarnom kell, tépnem magam, míg szenté nem leszek? Sok ember gondolja magáról, hogy ez ezen múlik, és borzalmas erőket fejt ki. Azt úgyis rá fog jönni, hogy sose fog sikerülni. És ha mégis azt játsza meg, mintha ő szenté lett volna, szenté vált volna, akkor egyszerűen képmutató és hazudik. A szenté létel, a Jézus szentségének az átruházása, amit ő itt kér, az azt jelenti, hogy az ő szentsége, mint ajándék, kerül rám. Nem belőlem termelődik ki. Atyám, én érettem, szenteld meg őket. Ajándékozz nekik az én szentségemet. Jézus a kereszt áldozatában megszentelte önmagát. És most azt kéri, az én kereszt áldozatos szentségemet ruházd át az összes tanítványomra, ne nézd az előéletüket. Ne nézd, hogy kik voltak. Ne nézd, atyám, hogy most kik. Azt se nézd, hogy mik itt a földön járnak, mivé lesznek. Ne nézd. Én rám néz, atyám. Az én szentségemet. Ruházd át rájuk. És így jutunk el a főpapi ima utolsó részéhez, amelyben Jézus, és ezért énekeltettem ezt, az egységért könyörög. De nagyon fontos ezt kihangsúlyozni, a tökéletes egységért. Az egyház gyakorlatában, szóhasználatában, amelyek különösen is az ökumenikus heteken mindig előjövő, igékben is jelentkező téma, hogy jussunk egységre. Jussunk egységre. Olyan jó lenne, ha egyek tudnánk lenni, mi keresztény emberek ezen a világon. Nem felejtem el egyszer Sarkadi Pali bácsi, aki az Új Szövetséget tanította, azt mondta nekünk annak idején, hány éve, nem tudom, 40, még több. Meglátjátok, egyszer majd már olyan kevesen leszünk, hogy végre szeretnünk kell egymást. Még leszünk mi olyan kevesen, keresztények, hogy végre szeretnünk kell egymást. Az egység. Jézus azt mondja, de nem csak ő érettük könyörgök a tanítványokért, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Na most megint kinyílik egy csodálatos olló. Ez azt jelenti, hogy Jézus mindenkiért imádkozik az atyához, aki azóta, tehát közel 2000 éve, vagy legalább 2000 éve, bekerültek Krisztus egyházába. Isten ezeket tudja és számon tartja. Tehát aki Jézus imádsága óta eltelt 2000 év, de bekerült keresztény élet, megtért hívő élet, bekerült a Krisztus egyházába, azokért is imádkozik Jézus. Azt mondja, akik majd a tanítványaim, a mindenkori tanítványaim beszédére hisznek. Hisznek én bennem, mondja Jézus. 2000 év óta nagyon sokan hittek Jézus éppen való tanítványai beszédében, akik Jézusról beszéltek, akik én rólam beszéltek. Jézus a főpapi imájába a jövőbe néz ebben a tekintetben, és azt mondja, Atyám, én nem csak ezért a 11-ért imádkozom, hanem azokért, a 10 és 100 000-ekért és milliókért, akik majd az ő beszédükért hisznek én bennem. Imádkozik pedig még azokért is, akik majd csak ezután, akik még meg se születtek, akik még nem élnek, majd csak a jövőben fognak benne hinni vagy hitre jutni. Értitek? Ez a majd fognak hinni, ez azt jelenti, hogy Jézus küldöttei, gyermekei, tanítványai, Bárhova is érkeznek a világba, Krisztus már előbb odaérkezett. Megelőzte Jézus a főpapi imába. Azt, hogy beérkezik majd 2040-ben egy családi otthonba egy Jézus tanítványa, hogy beszéljen a Jézusról. És Jézus azt mondja a főpapi imába akkor, én könyörgöm azokért, akik majd az én tanítványaim beszédére akkor hinni fognak. Tudjátok, mit jelent ez? Van egy csodálatos elénk imádkozó, és ezért előttünk járó Jézus. Ez a missziunk. Egyetlen reménysége. Ez az egyház igazi reménysége. Egy küldött, bárki legyen is, sohasem érkezik elsőnek, mert Jézus már ott volt előtte, ahova megy. Ezzel az imádságával. Nem csak ő érettük a tanítványokért könyörgök, hanem azokért is, mondja Jézus, akik majd az ő beszédükre hisznek én bennem. Nézzétek ezt a perspektívát. Nincs miért félni nekünk, de van kötelességünk. Küldöttként, ahova küld, bemenni. De nem bocsássatok meg betói nadrággal, hanem azzal a bizonyossággal, amit Jézus kimondott. Én meg fogom előzni őket, előttük ott leszek. Én készítem a saját szavam útját, amit az én tanítványom ki fog mondani. 2045-be Budapesten, ha még lesz, egy magyar munkásembernek. Hát nem fantasztikus? Hát nem csodálatos? Ő, mint főpap, azokért is könyörgött, akik az ő tanítványai beszédére hisznek majd az eljövendő időkben, az idők végéig. Jézus főpapi könyörgő imája megelőzi a jézusi küldöttek megérkezését és belépését bárhova. Megelőzi. Jézus és Jézus könyörgő imája előttünk jár. Merj így belépni mindenhova. Merj! Hidd! Ha hiszed azt, hogy te Isten gyermeke vagy, ha hiszed, hogy te tanítvány vagy, akkor szól az ígéret neked is. Atyám, én nem csak ezekért könyörgöm a mostani tanítványaimért, hanem azokért, akik majd hinni fognak akkor az akkori tanítványaim szavára, amit rólam mondanak. Hát ezek vagyunk mi. Értitek? Ezek vagyunk mi. Jézus elénk imádkozik, elénk jár, előttünk érkezik, de nem mond ki helyettünk semmit. Várja, hogy az ő tanítványai, ha megérkeznek egy családi házba, egy ismerőshöz, egy baráthoz, merjék hinni, hogy én már itt jártam. És én már azért az apáért és anyáért könyörögtem. Mint a Filippi börtönőr, csak éppen egy pillanatra eszembe jutott, ugye rabtartó börtönőr, tudja, hogy a félholt ravert Pál és Sílás, akik imádkoznak, órákig előtte csöndben vannak, aztán énekelni kezdenek, mielőtt beléptek volna, mint foglyok a börtönbe, valaki már ott járt. Könyörgött értük. Jézus maga mondja, hogy az ő. Én könyörgök. Én könyörgök. Hát ez valami gyönyörűségesen szép. Elénk könyörgi magát Jézus az ő imádságába, hogy megáldja a missziónkat, a Jézusról való bizonyságtételünket. Fontos üzenet és örömhír ez Isten gyermekeinek, mert ha te komolyan veszed hitben Jézusnak ezt a főpapi könyörgését, attól kezdve már teljesen másként érintkezel az emberekkel is. Hiszen minden ember attól kezdve, hogy hiszel. Minden ember egy lehet azok közül, akikért Jézus itt ebben a főpapi imájában már előre könyörgött. Mi ezt nem tudjuk fölfogni, hogy honnan tudja, hogy 2500-ban Budapesten Kis Lajos kicsoda, de tudja. És fogja küldeni azt, aki már az övé. Azzal, amit tőle kap, az én beszédeimet a szájukba adom, mondja Jézus. Természetesen az embereken eleinte nem látszik meg, hogy a Krisztustól, ahogy a Krisztus választottaihoz tartoznak-e vagy nem, de miután Jézus imádsága a jövőbe tekint, te bátran és bizonyosan szolgálhatsz neki. Ebben az imájában Jézus az egyházért is könyörög, amely így marad meg az idők végéig. Kicsit összefoglalom, Jézus főpapi imájába könyörgött az övéért, hogy az atya tartsa meg őket az ő nevébe. Aztán könyörgött értük, hogy az atya szentelje meg őket az igazságában. És most még befejezésül valami rendkívüliért könyörög a fiú. Azokért könyörög, akik majd ezután hinni fognak benne. Tehát értünk könyörög. Azt kéri az atyától, és ezzel fejeződik be ez, hogy mi is bevétessünk az atyával való közösségbe. Tehát amikor egységért könyörög Jézus, nem az egyházért könyörög csupán. Mi ezt kisajátítottuk, és úgy gondoljuk, hogy nagyon jól csináljuk ezt. Könyörgünk, hogy mi evangélikusok, katolikus, baptisták egységbe tudjunk lenni. Sokkal többről beszél itt Jézus. Azért könyörög itt Jézus, hogy a világ végéig, akik az ő tanítványai szavára hisznek, azok, mint hozzátartozói, bejuthassanak a mennybe, és a Szent Háromság, Isten az Atya, a Fiú és a Szent Lélek úgy fogadja és szeresse őket, mint engem. Ki is mondja? mint engem. Atyám, ahogy te és én egy vagyunk, azt kérem, hogy úgy legyenek egyek miattam, akik az én hozzám tartozók, akik az enyémek. Ezt a szót használjuk már, hogy a hozzám tartozók. Jézus viszi magával a hozzátartozóit a mennybe. És azt mondja, atyám, hadd részesüljenek az én tanítványaim ott nálad, abban a közösségben és egységben, amiben mi, te és én, a Szentlélekkel egyetemben egyek vagyunk. Hihetetlen. Nem arról beszél Jézus, hogy te, ezek üljenek majd oda a sarokba, akiket én megváltottam, és majd időnként előjöhetnek, vagy énekelhetnek valamit. Nem, atyám, szeresd őket, ahogy engem szerettél a világ megalapítása óta. Ahogy engem szeret, szeresd őket, légy velük egy. Szeresd őket úgy, mint én. Uram, a hozzátartozóimat is viszem, vinni akarom a mennybe. Mit gondoltok, elit csapatot visz Jézus a mennybe, mikor minket visz? Milyen csapatot vitt Jézus a mennybe? El tudom képzelni az angyalokat, amikor egy-egy ilyen csapattal bejött Jézus. Kiket vitt Jézus a mennybe? És kiket visz? A színe javárt? A bíbor palázsba öltözötteket? Dehogy is. Hogy mondja az ige? Hol szedte össze Jézus az övéit? Azt mondja az ige, hogy ezeket az elveszetteket a világ országútjairól szedte föl. Kerítések mellől szedte föl. Paráznákat és vámszedőket szedett föl Jézus. Mert ezekért jött. Képzeljétek, mikor azt mondja az atyának, atyám, ezek hozzám tartoznak. Hozom őket a mennybe. Az angyalok szeme fönnakadhatott. Ezeket, prostituáltakat, vámszedőket, részegeseket, lenézett senkiket. Ezeket hozod, és azt kéred, hogy legyünk egyé velük, mint ahogy te meg én egy vagyunk. Elgondoltam, hogy megkérdezem téged, honnan hívott egy tanítványa Jézusnak el valamikor? Emlékszel még rá? Hogy kerültél Jézus közelébe? Egy tanítványa hívott el. Csak hogy a tanítvány hívását megelőzte Jézus főpapi könyörgése, érted? Ha hozzátartozója vagy Jézusnak, hogy lettél azzá? Jézus kéri az Atya engedélyét, hogy magával vihesse a mennybe mindezeket, akik a kiontott vére által már hozzátartoznak. És azért, hogy mindnyájan egyek legyenek végül, mindnyájan egyek legyenek mi bennünk. Kedves testvérek, én ott látom ennek az egésznek a legmélyét, amikor Jézus azt kéri, hogy ahogy mi egyek vagyunk, és te szeretsz engem, hadd legyenek egyek veled, és szeresd őket úgy, mint ahogy engem szerettél. Azt a szeretetet, amit az Atya neki ajándékoz, kész megosztani Jézus a hozzátartozókkal. Ezért mondta, hogy a barátotok vagyok. A testvéretek vagyok. Jézus teljesen a testvérünk lett. Amikor az Atya az ő jobbján az ige szerint kijelölt Jézusnak egy helyet, Jézus azt mondja, atyám, akiket nekem adtál, megint gondol végig, prostituáltak, vámszedők, hazugok, tolvajok, ez a Jézus megváltott serege, örök időkre ilyenek. Akarom, hogy ahol én vagyok, ők is ott legyenek. Soha nem használja Jézus ezt a szót. Soha, egyetlen egyszer mondta ki. Itt. Atyám, akik hozzám tartoznak, ott te jobb kezed felől, ahol kirendelted az én helyemet. Akarom, hogy velem legyenek. Milyen különös, szokatlan és erőteljes Jézustól ez az atyának mondott mondat. Atyám, akarom. Sose mondja. Sose követel. Akarom. Így lesz teljes az egység ott Isten országába. Felfoghatatlan ez, a Szent Háromság belső szeretetét kéri Jézus rávetíteni, megélni azokkal, akiket az övéinek nevez Jézus. Jézus a hozzátartozóit mind vitte irgalmasan az Atyához, téged is visz. Eljön az idő, és visz bennünket is irgalmasan az Atyához. Kérem, Atyám, szeresd őket, ahogy engem szerettél. Fogad őket, ahogy engem szeretsz, abban a tökéletes egységben, ott nálad, az örök öröm és az üdvösség honában. Mit mondhatunk, szégyenkezve, hálásan, hogy köszönjük közbenjáró főpapunk, értünk könyörgő Jézusunk, hogy ott harcolsz az Atya előtt, hogy Uram, hadd hozzam őket, mindet, akármilyen mélységeket járt az életük. Akarom, hogy ott legyenek velem, mert véremen megváltottak, újjászületettek, akiket az én szentségem betakar a te szent szemed előtt, hogy ne lásd szentségtelen életüket. De gyönyörű ima, dicsőség neki, hogy elmondta, és minket sem hagyott ki belőle. Áldott legyen érette. Amen. Mit mondhatnánk? Most neked mondjuk, Jézus, hogy köszönöm, köszönöm. Föl nem foghatom, meg nem érthetem. Csak valahol sejthetem, hogy ki vagy te, hogy milyen irgalom, megbocsátás, szeretet van benned. Hogy tudsz-e szeretni olyanokat, mint mi vagyunk? Hogy ragaszkodsz hozzánk? Hogy harcolsz értünk és könyörögsz az Atyánál? Mert azt akarod, hogy ott legyünk, ahol te vagy, az örök öröm hazájába. Mi csak csendben mondjuk, hogy nagyon szeretnénk, Urunk, nem szeretnénk kimaradni. Mi hozzád tartozóknak valljuk magunkat. Hisszük, hogy hozzád tartozunk. Bocsáss meg minden szentségtelenséget, minden koszt, bűnt, gyalázatot, minden huncut gondolatot, minden bűnös tettet. Bocsáss meg nekünk, Jézus, és véret törője el egészen a mi életünkből azokat. Köszönjük, hogy egyszer ott lehetünk a Szent Háromsággal együtt. Köszönjük, hogy Jézus mellett valahol ott lehetünk. Nekem mindegy, Uram, hogy hol, csak valahol ott. Nagyon hálás a szívem azért a reménységért, amit e tekintetben te munkálsz. Dicsőség legyen néked. Dicsőség legyen néked mindezekért. Főpapunk, közbenjáró, értünk áldozó és imádkozó, csodálatos Krisztusunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Jelentem a gyülekezetnek, hogy a sorozatunkat befejeztük, egyúttal ezzel is készültünk adventre, advent első vasárnapjára, amikor az Isten tiszteleten online módon vehetünk majd részt. Nagyon kérek, bíztatok, bátorítok mindenkit, hogy éljünk a lehetőséggel, készüljünk adventre, karácsonyra. Talán nem is véletlen, hogy az üzletek zárva lesznek, hogy az utcák üresek lesznek, többet lehetünk otthon, nem az üzletekbe, nem az utcán. Egy kicsit többet lehetünk egymással, és legfőképpen többet lehetünk imádságba, ígérefigyelésben, a mi Urunkkal, Krisztus Jézussal. Így kívánunk áldott adventet és áldott ünnepi készülődést. Főgondnok úr, van még hirdetni való? Nincsen. Kedves testvérek, minden este ugyanazt az éneket énekeltük, és most is ugyanazt az egyetlen egy énekverset énekeljük. Én bevallom őszintén, hogy nem véletlenül teszem nekem ezt szívem kedves éneke, elég régóta. Csak vezess Uram végig, és fogd kezem, még boldogan a célhoz elérkezem. 462-1. 462-1. Csak vezess Uram végig, és fogd kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem. Mert nélküled az én erőm oly kevés, de hol te jársz előttem, nincs rettegés. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.